Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja, a béke helyett, és minden pénzt Ukrajnának ad. A kormány Magyarország forrásait nem Ukrajna, hanem a magyar munkavállalók, különösen a gyermekes családok támogatására és a munkahelyek védelmére fordítja, emelte ki Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A Központi Statisztikai Hivatal adatait idézte, amelyek alapján a munkaerőpiac továbbra is stabil idehaza, a munkanélküliségi ráta egy év alatt 4,3%-ra javult, így továbbra is az Európai Uniós átlag alatt van. A foglalkoztatottak száma 2025 júniusában is közel 4,7 millió fő. Az év per éves csökkenésben meghatározó szerepe volt a demográfiai okoknak és a feldolgozóipar gyengélkedésének. Komplex támogatási program kidolgozásával segíti az Agrárminisztérium a ragadós száj- és körömfájás betegséggel sújtott állattartó telepek újraindítását és tevékenységük fenntartását. A konstrukció a kártalanítási igényeken felül további elemekből tevődik össze. A társadalmi egyeztetésre bocsátott agrárminisztériumi rendelet tervezet szerint, közölte a tárca. A kormány kiemelt célja a ragadós száj- és körömfájás vírus megállítását követően az érintett gazdálkodók kártalanítása és arra ösztönzése, hogy törekedjenek a betegség miatt leölni kényszerült állatállomány pótlására és az állattartó tevékenységük folytatására. Ennek érdekében az Agrárminisztérium megalkotja a gazdálkodók állatállományának újra telepítéséhez és az állattartó telepek járványügyi fejlesztéséhez kapcsolódó támogatások szabályait, áll a közleményben. Az Integritás Hatóság súlyos túlárazást, közbeszerzési szabálytalanságokat, valamint a közpénzek nem megfelelő felhasználását állapította meg a kazári bölcsöde építésénél, áll a közleményükben. A vizsgálat szerint a bölcsöde kivitelezése bruttó 219 millió 312 ezer forinttal haladta meg a reális költségeket, továbbá az intézmény mérete indokolatlanul nagy az új férőhelyek számához képest, ami feltételezhetően sérti a közpénzek hatékony és felelős felhasználásának elvét, írják közleményükben. Arról is beszámolt a hatóság, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő kizárta a legalacsonyabb árat kínáló pályázót, aránytalanul alacsony ára hivatkozva, így a végső nyertes a csaknem 60%-kal magasabb árajánlatot adó vállalkozás lett. Emellett a hatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon anyagkezelés vétsége elkövetésének gyanúja miatt. 6 héttel a tanévkezdés előtt elindította országos tanszergyűjtését a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a Kárpát-medence szerte legalább 1358 hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése válhasson örömtelibbé, az adományokkal pedig csökkenteni tudja az alapítvány a rászoruló családok iskolakezdéssel járó kiadásait. Dobis Lucski Zsófia, a Tiszántúli Református Egyházkerület kommunikációs vezetője a helyszínen azt mondta, abban hisznek, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek számára az iskola és a tanulás lehet az a kiugrási pont, amellyel megváltoztathatják és jobbá, biztosabbá tehetik a jövőjüket. Lőrincin a Szent Anna búcsút július 27-én vasárnap tartják. Az idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál egy órával korábban, 9 órakor kezdődik, amely a bizonytalan időjárás miatt a városi Szent Mihály templomban lesz. Tamási József atya fogja bemutatni. Sport. Októberben mutatják be a Bölöni László beggyőztes labdarúgóról edzőről készült dokumentumfilmet, hangzott el Tusnád fürdőn a 34. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor egyik pódiumbeszélgetésén. A 102-szeres román válogatott meggyőztes bölöni edzőként portugál és belga bajnok lett, és Cristiano Ronaldo felfedezőjeként is ismert. Végül az időjárásról. Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon élénk, olykor erős lesz, emellett a zivatarokat viharos, sőt erősen viharos széllökések is kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 17 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szemem, de rólam bár hisz a homlokomon áll, még hiányzol. Én szállok az idővel és a széllel, szembe talál. Sosem érsz hozzám. Nem büntethet az ég, ha így állok eléd, lelkemben büntelenül. Mert sosem érsz hozzám. Nem büntethet az ég, ha így állok eléd, lelkemben büntelen. Mert hiányzol.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírás jelmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Reménységre hívottak. Ó, reménység Istene, hadd éljen bennem a remény a Szentlélek ereje által. Mindenkinek kegyelmi adományuk szerint vonakodás nélkül annak az élő hitnek útján kell járnia, amely felszítja a reményt és a szeretet által munkálkodik. Ez jelenti a teologális erényekre épült keresztény élet dinamizmusát. Az eleven hitből fakad a remény. A hit nem csupán arról biztosítja az embert, hogy Isten létezik, hanem arról is, hogy Isten maga a jóság, szépség, bölcsesség, gondviselés, szeretet, aki az embernek legfőbb javául és örök boldogságául adja magát. Az ember szívében ekkor fellobban a vágy, bírni akarja ezt az ennyire nagy és jó Istent. Lehetséges ez? Igen, mivel maga Isten akarja, hogy ő legyen az ember legfőbb célja és java. Az embernek, mint egyszerű teremtménynek is Isten a célja, de csak természetes szinten, tiszteletben tartva a teremtésbe beírt törvényeket. Eljuthatna Istennek egy bizonyos természetes élvezéséhez, azonban soha nem vágyódhatna arra, hogy Istent önmagában bírja. Ehhez be kell lépnie Isten bensőséges életáramába, részt kell vennie háromságos életében. Csak a reménynek ingyenesen a Szentlélek erejével belénk öltött erénye ad neki erre jogot. A remény megfelel Isten nagylelkű és pontos hívásának. Hivatásotok egy reményre szól, mondja Szent Pál. Az ember reméli, hogy már itt a földön, a kegyelem és a teologális erények révén valamiképp megkezdi Isten bírását, a mennyei boldogságban pedig teljesen és örökre bírni fogja őt. Minden keresztény meghívást kapott erre a teologális reményre, aminek tárgya maga Isten. Ez az erény teszi képessé arra, hogy el is érje ezt a fönséges célt. Isten csodálatos leereszkedésében önmagáért teremtette az embert, gyermekévé tette, és részesítette isteni természetében, mégpedig pontosan azért, hogy ő legyen reményének tárgya, élete végcélja és örök boldogsága. Az igazi keresztény ezért várja a remény boldog beteljesülését, a nagy Istennek és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson. Megváltásunk még reménybeli, mondja Szent Pál. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Ha tehát remélünk, amit nem látunk, várjuk álhatatosan. Az üdvösség az örök boldogság, Isten örök bírása azért tárgya a reménynek, mivel még nincs a kezünkben. Amint nem lehet a hit tárgya az, amit látunk, épp úgy nem lehet a remény tárgya, aminek már birtokában vagyunk. A remény, még a pusztán emberi remény is, annál erősebb, minél kevesebbet birtoklunk, és minél inkább meg vagyunk elégedve annyival, amennyit bírunk. Ahol megkezdődik a birtoklás, mondja keresztes Szent János, ott eltűnik a remény. A földi javakkal, kényelemmel és a föld által felkínált élvezetekkel eltelt ember zárt a földön túli remények előtt. Aki valamilyen erkölcsi vagy lelki szempontból gazdagnak érzi magát, meg van magával elégedve, az szöges ellentétben van a reménnyel. Olyan, mint az evangéliumi farizeus, nincs semmi kérni valója Istentől, ugyanis fel van fuvalkodva, és elégedett a maga igazával. Csak aki igazán szegény, aki elismeri lelki ínségét, törékenységét és erkölcsi gyöngeségét, csak ez az ember tud teljesen megnyílni a reménynek, és várja Istentől üdvösségét. A lelki szegénység és az alázat alkotja azt a termékeny talajt, amelyben a teologális remény értékes magja kifejlődhet. A Szentírásban gyakran felhangzik Jahve szegényeinek remény kiáltása. Én nyomorult és szegény vagyok. Istenem, siess hozzám, te vagy segítőm és szabadítom. Rajtad kívül kim lenne a mennyben? De ha nálad vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. Testem és szívem elenyészik, de sziklám és osztályrészem örökre az Isten. Reménykedni saját erőnkben, képességeinkben, az emberekben, gazdagságban, földi erőforrásokban annyira hamis, hogy egyszerűen nincs értelme. Egyedül Isten, aki felgyújtotta az emberben a végtelen boldogság iránti vágyat, ő ad választ szívének legmélyebb vágyaira, hiszen ezt a szívet soha nem elégíthetik ki földi javak. Krisztus, a mi reményünk. Egyedül benned bízom, reményünk Jézus Krisztus. Abban az időben remény hiány és Isten nélkül éltetek a világban, írta Szent Pál az efezusiaknak, utalva arra az időre, amikor még pogányok voltak. Milyen szomorú remény hiány élni. Az ember egyetlen megingathatatlan reménye Isten, az igaz Isten, aki az emberiség kezdetétől, mint az ígéret Istene jelent meg, mint népe megszabadítója. Az embert bűnbevívő csábító kígyónak megmondja, hogy az asszony ivadékától vereséget fog szenvedni. Ez az első messiási ígéret. Ábrahámnak megújítja az ígéretet. Nagy néppé teszlek, megáldalak, szer fölött megsokasítalak, néppé teszlek, szövetséget hozok létre köztem és közted. Ez örök szövetség lesz, s én a te s utánad utódaid Istene leszek. Amikor emberi szempontból minden remény hiába valónak tűnik, Izsák nem várt születése megnyitja a megígért utódok sorát. Izrael népét Isten saját népének választja ki, megvédi a bálványimádástól, megmenti a háborúktól, a csapásoktól, és a századokon átvezetve teljesíti benne ígéretét. Megszületik majd belőle a megváltó. Izrael egész történetét az ígéret beteljesedésére vonatkozó remény jellemzi, és az egész történet ezt a reményt szolgálja. A megváltó Krisztus által alapított egyház, az új Izrael, Isten új népe lett az ígéret örököse. Ebben az értelemben írja Szent Pál. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. A remény alapján Isten ígérete, az ő hűsége, segítő mindenhatósága, amit az emberek rendelkezésére bocsátott, hogy elvezesse őket az üdvösségre. Isten új népe azonban sokkal szerencsésebb, mint az ősi Izrael, mivel Krisztusban már megkapta Isten hűségének legnagyobb bizonyságát. Izrael reménye csak tapogatózva haladt előre, hiszen az ígéret még annyira burkolt volt, ezzel szemben a keresztény ember már jól meghatározott, egyenesen Krisztusra, reménységünkre mutat. Krisztus megváltott minket, amikor átokká lett értünk. Így szállt az Ábrahámnak szóló áldás Krisztus Jézus által a pogányokra, hogy a hitben elnyerjük a lélek ígéretét. Az Ábrahámnak megígért Isten áldása Krisztus Jézusban ért el hozzánk, aki kereszt halálával megváltott minket. Krisztusban teljesedik be az ígéret, benne kaptuk meg a megváltásunk zálogát és eszközét, a bűnök bocsánatát, ezeket ugyanis ő magára vette, és felvitte a keresztfájára. Ő benne kaptuk meg a kegyelmet, ami megigazultá, testvérekké és ugyanannak az atyának gyermekeivé tesz, és így örökössé, Istennek örököseivé és Krisztusnak társörököseivé. Krisztus közvetítésével valósul meg bennünk az új ígéret, a Szent Lélek elküldése. Mivel Isten fiai vagytok, fia lelkét árasztott a szívünkbe, és Isten, aki őt így szólítja, Abba, Atya. A keresztény remény nem személyes érdemekre, jótettekre, jó szándékra épül. Ezek túlságosan ingatagok, és semmiképp sincsenek arányban Istennel, hanem magára, Istenre, Krisztusra, az egyetlen közvetítőre és üdvözítőre. Világos, hogy a remény nem válhat vakmerőséggé. A reményt mindig személyes erőfeszítésnek és elkötelezettségnek kell kísérnie. Ugyanakkor a kereszténynek meggyőződéssel kell vallania, hogy jó akarata és jó cselekedetei soha nem lesznek elégségesek. Egyedül Isten szentelheti meg, egyedül Isten emelheti fel magához, és adhatja oda magát neki. A reménynek csak maga a remény a tárgya, Isten lehet alapja, támasza és emelője. Ezért írja Lizziói Szent Teréz. Az életszentség nem ebben vagy abban a gyakorlatban rejlik, hanem a szívnek abban a készségében, amely Isten karjai között alázatossá és kicsivé tesz, tudatosítja bennünk gyöngeségünket, és merészségig bizakodóvá tesz az Atya jóságában. És minthogy Isten Krisztusban választott ki és áldott meg minket, Krisztusban találjuk meg reményünk közvetlen alapját. Ő az utunk, közvetítőnk az Atyánál, ő az élő kenyér, zarándoklásunk idején úti eledelünk. Dicsőség reménye. Uram, te vagy az én osztályrészem, azért remélek benned. A dicsőség, Atya, gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket. Milyen gazdag az a fönséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Egyedül Isten értheti meg a keresztényjel reményre szóló hivatásának nagyságát. Az örökség, amit a szenteknek szán, nem más, mint Isten boldogító bírása az örök életben, közösségben az egész diadalmas egyházzal. A keresztény olyan ember, aki egy földön túli cél felé halad. Itt a földön nincs biztos lakhelye. Szíve nem tapad a földi javakhoz, hanem túllép mindezeken, mivel lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, amely a függöny mögé ér, ahová elsőnek lépett be értünk Jézus. Elsőnek lépett be, hogy dicsőségében nekünk helyet készítsen. Amikor a remény mélyen behatol a keresztény életébe, összefogja minden vágyát és Isten felé irányítja. Akkor többé már nincs hely olyan apró kis földi remények számára, mint megbecsülés, elismerés, könnyű és kényelmes élet, az első helyek mohó keresése. A keresztény nem veti meg a földi valóságokat, hanem szabad szívvel él velük, és használja fel őket. Ragaszkodás helyett ugródeszkaként használja fel őket, hogy minél közelebb jusson Istenhez. Az élet így lassanként olyan utazássá válik, amely itt lent nem ismer végleges megállót. Megtelik várakozással, vágyjal telt vigíliává válik. Nincs többé vesztenivaló idő, nem lehet többé lusta vagy hanyag az, aki Istenhez akar eljutni. Minden napnak egy lépést kell jelentenie előre az örökké valóság felé. Ezért tölt el bizalom minket, és nem feledkezünk el arról, hogy vándorként éljünk távol az Úrtól. Ám bizalom tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz. Ez az Istent türelmetlenül elérni akaró keresztény reményének kiáltása, kiáltás, ami nem merül ki jámbor sóhajokban, hanem szorgos tettekkel sietteti a célba jutást. Ezért is igyekszünk kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle. A világban élő keresztények tanúságtételéről szólva a zsinat ezt tanítja. Akkor igazán az ígéret fiai ők, ha erős hittel és reménnyel felhasználják a jelen pillanatot, és türelmesen várják az eljövendő dicsőséget. Ezt a reményt pedig ne zárják magukba, hanem fejezzék ki a világélet struktúráin keresztül is, állandó megtéréssel, és viaskodva ennek a sötét világnak a kormányzói, a gonosz szellemek ellen. A keresztény magatartásnak arról kell tanúskodnia, hogy reménye nem zárul be a földi élet szűk határai közé, hogy nem elégszik meg sem maga, sem mások számára a kenyérrel, a házzal, a munkával, a foglalkozással, vagy akár a legjobban berendezett társadalommal sem, hanem reménye mindezen túlhalad, Istenre mutat, túl a föld minden gazdagságán, legyetek mindig készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki csak kérdezi, hogy mi az alapja a reményeteknek, írta Péter az első keresztényeknek. Az első válasz mindig a tett. Aki kapzsi módon halmozza a földi javakat, és önző módon élvezi, hogyan bizonyíthatná, hogy reménye mindenek előtt az örök életre irányul? Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk, mondja joggal Szent Pál. A feltámadt és megdicsőült Krisztusba vetett remény azonban eléri az eget. Pontosan ez a remény önt a keresztényben akkora bátorságot, hogy nyugodtan szembenéz nem csak a mindennapi élet nehézségeivel, hanem amikor szükséges, az üldözéssel, sőt a vértanúsággal is. Akkor következik el az a pillanat, hogy a gyakorlatban megvalósítja Szent Péter buzdítását, vagyis ne takargassa reményét, hanem nyíltan adja meg okát bárkinek, aki erről megkérdezi. A fenyegetések, a veszélyek, a viszontagságok nem tudják megfélemlíteni azt, aki minden reményét Istenbe helyezte, tudja ugyanis, hogy Isten a maga saját erejével őt is erőssé teszi, és azt is, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 27. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
A nyápicok láperdeje. Jó estét! Szép jó napot! Szevasz, boksakomám! A barlangvár alatt a falu valóban megtelt élettel, amit besötétedett. Jöttek-mentek az emberek, s alig akadt, aki ne köszöntötte volna a mészégető mestert. Volt, aki csak messziről intett, volt, aki közelebb jött kezet fogni, és olyan is, akivel pár dolgot megvitattak. Hogy van a cicád, boksa? Nem húzatos odafönn a barlangvár? Kísértenek még a szellemek? Persze egyik-másik a mészégetőt kísérő lovasokra is rákérdezett. Unokaöcsém, családostul, válaszolta nekik boksa, mert ebben egyeztek meg indulás előtt. Az látszott ugyanis a legokosabbnak, ha együtt kelnek útra. A mészégető felajánlotta, hogy elvezeti őket a nyápicok erdei oskolájához. Igaz, némi kerülőt kell beiktatni, a szalók felé vívő útján, de reggelre így is odaér. Ciprián pedig nem hezitált sokáig ezen. Nyilvánvaló volt, hogy először is ezt kell tenni. Tramini nem igazán érezte jól magát, bár minden valószínűség szerint ő nem érintette meg a bálványkövet. Élő és eleven volt, de reszketett minden tagja, és nem volt ereje megszólalni. Furmintra gondolni senkinek sem esett jól, másra viszont nem tudtak. Cipriánt is csak az érdekelte, amit boksa mondott, ha valaki, akkor a nyápicok tudnak segíteni a pórul járt manón. Az nem foglalkoztatta, hogy mikor, kitől és hol hallott már erről a népségről. Az indulással be kellett várni a teljes éjszakai sötétséget, és addigra jól összebarátkoztak a bogrács gulyás mellett. Mikor aztán felcihelődtek, előbb leereszkedtek a faluba, mert boksa azt mondta, szükséges felszerelkezni pár dologgal az erdei gyalogláshoz. Aztán még azt is jó volna megtudni, van-e valami hír a portyázó csordás farkasokról. Azt viszont nem látta volna jónak, ha fény derült Tramini kilétére. Túl nagy szenzáció kerekedne, ha megtudnák, hogy van itt egy manó, vetette fel bölcs előrelátással. Egy család lett tehát Ciprián, Bogi és Tramini, mint boksa távoli rokonsága. A hegy alatti kis faluban egy búbos-púpos, nádfedeles, fehérre meszelt házhoz mentek. Boksa állítása szerint ebben a házban minden fontos hírhozó megfordul, s bármire kíváncsi az ember, azt itt meg lehet tudni. Nem volt nehéz megtalálni. Egyrészt az összes többi házat kőből rakták, ráadásul azokat alig lehetett kivenni a sötétben. Ez viszont virított a fehér falával, és állt előtte vagy öt üres szekér, ökrös is lovas is, látszólag gazdátlanul. Az állatok a gyöszös gazokat legelgették az árokparton, még a híjusztól sem zavartatták magukat. Igaz, Linszky ezúttal pórázon volt, és boksa magával vitte a házikóba. Várjatok kín, hamar itt leszek, ígérte boksa, és be is tartotta. Csak belibbent, és szinte azonnal jött is, csak akkor már nem libbent. Hóna alá szorított valamit a köpenye alatt. Mondtam, hogy itt mindenre van válasz, közölte vígan, Ciprián pedig nagyot bólintott. Ismerem a fogadókat én is, jó híreket kaptál? Ami a legfontosabb, arról igen, szabad az út. Harmadik napja nincs nyoma a falkának, közölte, így rögvesnek is lódultak. A falu határáig gyalogosan jutottak el, mert boksa csak ott oldhatta el a hiúzát, ahol már az utolsó faluszédi ház ablakából sem látszik a pislákoló fény. Bogi persze addig is fecske hátán ült, s a nyerekben maga előtt fogta a mély hallgatásba burkolózó Traminit, akit ráadásul vastag takaróba is be kellett burkolni, mert a melegeste ellenére folyamatosan rázta a hideg. Boksa közben azt is elmondta, hogy begyűjtött egy kevésbé kedvező hírt is. A csordás farkasok is azért jöttek, akit ti kerestek. A nyápicokért? Legyintett. Imóért, mutatott a magasba. Az a hír járja legalábbis, hogy valamiért nekik is pont imóra van szükségük. Ciprián első hallásra nem csak hogy kevésbé volt lelkesettől a hírtől, hanem kifejezetten bosszussá vált. Nehéz lesz így megfejteni azt az írást, amit Mordizár otthonában talált, gondolta elsőre. hanem ebből rájött, hogy ami Furminttal történt, teljesen elhomályosította a gondolkodását. Annyira megrendült az események hatására, hogy ott is akkor egyszerűen nem fogta fel a nyilvánvaló összefüggést, ami most hirtelen az eszébe villant. Nyápicok! Kiáltott fel teljesen váratlanul, nem kis hökkenetet okozva. Nem csak Boksa, hanem Bogi is értetlenül nézett. Igen? Várták a magyarázatot. A nyápicok jelei vannak a fakérgen! Boksa számára ez még mindig meglehetősen rejtélyes volt, ám Bogi már kezdte kapizsgálni, miről lehet szó. Tényleg, mintha ezt mondták volna a manók Mordizárházában. Igen, és akkor egyszerre két rejtélyre is választ kapunk. Messze laknak ezek a nyápicok? Fordult Boksához. Hajnalra ott lehetünk. Egy félelmetes, égeres láperdő rejti az iskolájukat, pontosan keletre innen, az Eger patak partján. Eger? Mifelénk is van ilyen nevű patak, Tapolca körül, csodálkozott Ciprián. Hiszen Tapolca a Bükk túlfelén van, a keleti oldalon, nézett értetlenül Boksa. Én a Balaton melletti Tapolcáról beszélek. Ha az nem lehet. Balaton a másik irányban van, az innenső oldalon, a harmadik falu innen. Én kicsit másképp tudom. A Balaton nem falu, hanem egy hatalmas tengernyi tó, és van mellette nem csak Tapolca, hanem elfér ott még sok minden más is. Nekem elhiheted. 5 nap ide lóháton nyugatra, magyarázta Ciprián, és azt még csak hozzá sem tette, hogy ő ott a hadkapitány. Ha csak úgy, nem? Vont vállat a mészégető, mert ennél sokkal jobban furta az oldalát, hogy vajon mi az a másik rejtély, amire a nyápicoktól remél választ Ciprián, úgyhogy elkezdte arról kérdezgetni. A Balaton kapitánya készséggel válaszolgatott, így aztán bőven túljártak az út felén, mire a történet végére ért. Akkor aztán ő kérdezett vissza. Miféle szerzetek azok a nyápicok? Vajon tényleg tudhatják a megoldást? Ha ők nem, akkor senki, ismételte a vélekedését Boksa. A legnagyobb tudású népség, akiről valaha hallottam. Ők a bükki őserdő tudósai, az erdő és a fák gyermekei. Különleges képességek kellenek még ahhoz is, hogy az erdei oskolájuk deákja lehessen valaki. Persze nem is egyszerű dolog az. Tudni a tölgyek ősi bölcsességét, a bükkösök varázslatát, a füvek tudományát, bokrok ismeretét. Nem csoda, hogy nagy tiszteletnek örvendenek. Tiszteletnek? Csodálkozott Bogi. Akkor miért az a nevük, hogy nyápicok? Ez nem hangzik túlzottan tiszteletteljesnek. Sokkal inkább úgy, mint valami gúnynév. Mert az is. Azért nevezték el így őket a rossz nyelvek, mert irigylik a tudásukat. Ezért tartják őket nyeszletnek? Nem. Azt azért, mert tényleg csenevészek. Amilyen nagy az eszük, olyan kicsik az izmaik. Nyúlánkak, mint valami jegenye csihatag. Ha a karjukat maguk mellé lógatják, leér a térdükig. Szálkásak, akár egy 100 éves szőlőtőke, és őszes fehér a szőrük. Úgy érted, hogy a hajuk és a szakálluk? Nem csak, az egész testüket szőr borítja, kivéve az arcukat és a kezüket. Bár a ruhájuk alatt ez nem látszik. Éger barna posztóköpenyt hordanak, hatalmas csukjával, amitől még az arcukat se látni soha. Akkor honnan tudni, hogyan néznek ki? Onnan, hogy Nyüvi ledobta a csuháját. Kicsoda? Nyüvi, fanyűvő. A nyápicok se tűrik meg, aki nem közéjük való. Az a szegény ördög példának okáért hiába született nyápicnak, nem véletlenül fanyűvő a neve. Hatalmas ereje van, túlságosan is. Annyira, hogy a nyápicok ki is taszították maguk közül. Kénytelen volt elbújdokolni. Átmenekült a Mátrába. Ott is az erdő mélyén bújkál, csak ritkán kerül szem elé. A nováki faszénégetők mesélték, hogy látták párszor. Ha, ez nem volt szép tőlük, csóválta a fejét Bogi. Csak azért elkergetni, mert mást, mint ők. Nem olyan nagy ritkosság ez. Bár talán, ha nem volna olyan magas, esetleg befogadnák a dinkák, mosolygott. Dinkák, kapta fel a fejét Ciprián. Csak nem a kis szürke törpékre gondolsz. Azokat ismered? Egyet láttam, igen. A megyerhegyi kővágóknak segített. Tényleg nagyon erős volt. Úgy emelgette a dupla malomkövet, mint én a kavicsot, mesélte Ciprián. Igen. Akkor ő közéjük tartozik. A dinkák a bükk ősi köveinek gyermekei. A kúpkövek költik ki őket. Sok felé látni is errefelé azokat a kis kőfülkéket, ha onnan kikeltek. akkor miért nem őket keressük meg? A kővé vált manun nem inkább ők tudnának segíteni? Legfeljebb csak abban, hogy arrébb vigyék. Hihetetlenül erősek, de elég egyszerű lelkek, bökötte a homlokát Boksa. De nem is ez a baj, hanem hogy szinte teljesen kivesztek innen, akár a manók, biccentett Tramini felé. Mi történt velük? Vette át a kérdező szerepét Bogi. Arról csak keveset tudok. Már akkor így volt ez, amikor megszülettem. A régi öregek meg minden ilyesmire csak egyszerűen rávágták, hogy ez a rendje a bükki három boszorkáknak. Sok-sok éven át minden csak úgy történhetett, ahogyan Macabor is, Nora, meg Fuszújka Eolika azt helyben hagyta. És ha az valakinek nem tetszett, annak ellátták a baját, ha csak el nem menekült még időben. Persze az is lehet, hogy a dinkákhoz ennek semmi köze nem volt, de mindjárt megtudhatjátok az igazságot a gyápicoktól.
Megérkeztünk?
Nyögött fel erre Tramini reményekkel telve. Örömében, hogy a hangját hallja, Bogi hirtelen egy csókot nyomott a manó kobakjára, ami nem is volt egyszerű, mert a manó nagyot homorítva nyújtózott egyet, mint aki csak egy jól eső álomból ébred. Majdnem, válaszolt Boksa. Két patakon már átkeltünk, már csak ezen a kanyargóson kell leereszkedni. Látjátok, azok a fények már nagyon közel vannak, mutatott előre. Az ott kicsit messzebb, a környék legnagyobb települése. A boszorkák ideje előtt még vára is volt. Az a félelmetes égeres láperdő, ami a nyápicokos koláját rejt, itt van előtte, a határában. Amíg leereszkedünk oda, elmondom a tudnivalókat, aztán szépen elbúcsúzunk, mert ahova ti mentek, oda én már nem megyek.
Kedves gyerekek, ma este Nyulász Péter Ciprián című regényének 27. részét olvasta fel nektek Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk nektek!
Lassan ébred a láthatár, gorgó gyomrú mackó mama, a barlangból kikandikál. Kíváncsi orra körbe szaglász, vajon a tél elmúlt-e már? Oda bent mélyen a varágyon mackó Péter szundikál.
Jön a tavasz, 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 közeleg a tavasz, 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 átveszökik a tavasz, 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 elviszi a havat, havat, eljön át. Virrad a kikelet, hét határon száz fele foszlik a téli álom, színege párdalon a réti fákon, szól a nyitni kék, ugye hallod már? Olvad a régi hó, a köt felszáll és alatta messze tisztán látszik egy házikó. Kibújt az első hóvirág, s a mezőn Péter futkorász, bundájával felszárítja a rét minden hó csillagát.
Jön a tavasz, 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 közeleg a tavasz, 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 átveszökik a tavasz, 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 elviszi a havat, havat, eljön hát. Virrad a kikelet, hét határon száz fele foszlik a téli álom, színege párdalon a réti fákon, szól a nyitni kék, ugye hallod? Virrad a kikelet, hét határon száz fele foszlik a téli álom,
mély mormogás hallható.
Nem találom a csupor bézem,
így dörmög mackó a pó.
Virrad a kikelet, híd határon, száz fele fosznik a téli álom, cínege pártalon a réti fákon, szól a nyitni kék, ugye hallod? Virrad a kikelet, híd határon, száz fele fosznik a téli álom, cínege pártalon a réti fákon, szól a nyitni kék, ugye hallod már?
Kedves hallgatóink, itt a Szent